Mitkei Máté, a Klímapolitikai Intézet igazgatója érkezett a stúdióba. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Ugye nap mint nap friss hírek vannak, akár az olajembargóról, gázkorlátozásról, de nevezzük egyszerűen energiabiztonságnak, hiszen a mi szempontunkból talán ez a legfontosabb. A legfrissebb hír az, hogy a Németországba irányuló gázszállítás egyharmadával visszaesett. Mi ennek az oka, hogyan, mi a következmény, induljunk innen, aztán beszélünk az embargóról.
Így van, tehát a tegnapi nap friss eseménye, hogy nagyjából 20% volt az a mennyiség, amennyivel kevesebb érkezett meg Németországba. A hírek arról szólnak, hogy a német energetikai szektor döntéshozói azért nyugtatják a közvéleményt, hogy ezt tudják pótolni. Az ok az nagyon egyszerű. Tegnap előtt Ukrajna azt a döntést hozta meg, hogy az Oroszország által elfoglalt területen keresztül futó vezeték helyett egy alternatív vezetéken fogja szállítani Európa felé a gázt. Azért, mert olyan tranzitpontok, olyan mérési pontok esnek így Oroszország ellenőrzése alá, amelyek lehetetlenné teszik az ukránok állítása szerint, hogy mérjék az átfolyó gáz mennyiségét, illetve ezeknek a szakadár területeknek lehetőséget biztosítana arra, hogy a kivételi ponton megcsapolják ezeket a szállításokat. Ami hipotetikusan így van, azonban minden esetre furcsa lenne, hogyha az Oroszország által megszállt területek az orosz gázt megcsapolnák, de elvileg lehetőségük lenne rá, és az ukránok ezért azt a döntést hozták, hogy egy alternatív, de kisebb kapacitású vezetéken fogják szállítani a gázt, és ennek a következménye lett ez a nagyjából 20%-os visszaesés. Itt a németek azt mondták, hogy főleg norvég forrásból próbálják kipótolni ezt a 20%-ot. Egyébként technikailag ők ezt meg tudják tenni, tehát nagy valószínűséggel önmagában ez nem fog ellátás biztonsági problémákhoz vezetni, de mindenképpen rámutat arra, hogy a háború nem csak a szankciók embargó miatt vezethet oda, hogy ellátás biztonsági problémák lesznek, hanem maga a háborús felek is léphetnek olyan váratlan lépéseket, amelyek veszélyeztetik Európa energiaellátását.
Igen, itt most egy szereplőre ráirányította ez a figyelmünket, nevezetesen Ukrajnára, és most egy kicsit gondolkozzunk úgy, ahogy eddig még lehet, hogy nem. Ugye az van a közvéleményben, a köztudatban, hogy ugye Nyugat-Európa, illetve az Európai Unió embargóval akarja sújtani az orosz energiahordozókat. Ezzel megvonva azt a pénzt, azt a bevételi forrást, amelyet esetleg a háborúra tudnak fordítani. Na de, hogyha például átállnak hatalmas költséggel az orosz energiahordozókról más energiahordozóra, és véget ér ott a háború. Nem tudjuk, hogy mikor, de biztos, hogy véget fog térni egyszer. Elindul Ukrajna újjáépítése. Akkor nem éppen Ukrajnával szemben hátrányos lépés ez, vagy akkor utána visszaállítanak, megint mindentől lehetetlennek tűnik.
Hát a helyzet elképesztően bonyolult. Ukrajna jelenleg tranzitország is, de aktív használója is az orosz energiahordozóknak, és nem véletlen az, hogy Zelenszky kérte az Európai Uniót, hogy a lehető legnagyobb mennyiségben Ukrajnán keresztül érkezzenek az olaj és a gáz szállítások.
Bocsásson meg, annál is inkább, hiszen ugye az északi áramlat ellen az volt a kifogás, hogy Ukrajnát kikerül, és harcoltak, hogy
igen,
ott menjen keresztül.
Igen, az északi áramlat 2, pontosan.
Az orosz energiahordozó. Na most, ha leállunk az orosz energiahordozóra, akkor pont őket sújtaná leginkább.
Így van, illetve hát Magyarországot is éles kritika érte akkor, amikor a bolgár-szerb irányból érkező gázvezetéken kötötte le azt a hosszú távú szállításnak nagy részét, amely Oroszországból érkezik, megkerülve egyébként Ukrajnát. Nem véletlen az, hogy kérte Ukrajna, hogy a lehető legnagyobb mennyiségek menjenek rajta keresztül, a tranzitdíjakat így be tudja zsebelni és tudja finanszírozni egyrészt most a háborús tevékenységet, másrészt pedig utána az újjáépítést, de azt se felejtsük el, hogy Ukrajna valójában nem tudta magát függetleníteni az orosz energiahordozóktól, egyedül azt tudta elintézni, hogy ne a Gazpromtól kelljen például a gázt vásárolnia, hanem keresztül érkezik az országon a gáz, és a határon visszavásárolja az egyébként Oroszországból érkező gázt. Papíron meg tudja kerülni, hogy ne kelljen kereskedni az oroszokkal, de fizikailag az energiahordozó onnan érkezik. Na most, hogyha ez a levállás megtörténik európai szinten, akkor ez Ukrajnát elképesztő módon fogja sújtani, talán jobban, mint az európai gazdaságokat, hisz ott is recesszióval számolunk, de Ukrajnának az újjáépítését is ellehetetleníti megítélésem szerint. És azt is látjuk, hogy az érmének van egy másik oldala, ezek a szankciós lebegtetések, illetve a konkrét majd megvalósuló embargók, ezek egyelőre tüzelik Oroszországnak a háborús cselekményeit. Azt látjuk, hogy duplázódott az energiahordozók exportjából származó bevétele. Most május van, de már most elérte azt a szintet, azt a mennyiséget a bevétele, mint az egész 2021-es évben. Ez azt jelenti, hogyha egyébként a célunk az, hogy Oroszország ne tudja folytatni ezt a háborút, akkor teljesen ellentétes hatást váltottunk ki, dupláztuk a bevételeit, tehát több pénze van az offenzívát folytatni.
Akkor valójában mi értelme van ennek? Ugye most már többen fölvetik, hogy tulajdonképpen itt a úgynevezett fosszilis vagy hagyományos energiahordozók közötti verseny, hogy ne orosz, hanem más területről, más piacról szerezzük ezt be. Ugyanakkor például az amerikai palagáz kitermelése jelentősen környezetromboló. Az Európai Unióban ez az eljárás tiltott is. Na most akkor miről van itt szó?
Ugye az energetika szektort három szempontból érdemes megítélni. Az egyik a biztonság, erről már beszéltünk. A vezetékes gázhoz képest az LNG szállítások, főleg, hogyha a vezetékes gáz hosszú távú szerződése van lekötve az LNG-t, meg az azonnali piacokon vásároljuk, akkor kevésbé biztonságos a beszerzés, ez könnyen belátható. A második szempont a gazdaságosság. A vezetéken érkező gáz, az hagyományosan mindig is olcsóbb, legalábbis ebben a régióban. Van ennek egy rádiusza, egy sugár, ameddig vezetéken érdemes szállítani. Magyarország abban a hatókörben van, ahova még gazdaságosabban megéri vezetéken szállítani, mint a csepp folyósított földgázt idehozni. És van valóban a harmadik szempont, ez a környezeti hatás. Na most a kitermelés maga is nagyobb környezeti terheléssel jár, ez való igaz, de ezt a terméket ahhoz, hogy csepp folyósítani lehet, elképesztő energiával le kell fagyasztani mínusz 161 Celsius fokra, ettől fog halmazállapotot váltani, ezt átszállítják az óceánon, vissza kell alakítani, és utána kerül be a vezetékrendszerbe, és jut el a felhasználókhoz, tehát sokkal nagyobb az üvegházhatású gáz kibocsátása és az ökológiai lábnyoma, mint az egyébként vezetéken érkező földgáznak. Tehát minden szempont akármelyiket vizsgáljuk, az LNG egy rosszabb alternatíva, mint a jelenlegi vezetéken érkező földgáz.
Na most, hogyha az oroszoknak ez a szankció nem okoz veszteséget, sőt nyereséget okozott, már maga a tervezet is. Aztán, hogyha az alternatíva sokkal környezetszennyezőbb, mint az eddigiek, akkor hogy illeszthető ez össze a brüsszeli zöld politikával? És akkor a harmadik kérdés meg az, hogyha még Ukrajnát is sújtja, akkor mi értelme van ennek? Gyakorlatilag itt egy energiapolitikai kísérlet van, hogy a nemzeti hatáskör ből kivegye Brüsszel valahogy az energiapolitikát?
Én azt gondolom, hogy a szög a zsákból a Verhofstadt európai képviselő úr nyilatkozatával bújt ki. Május 3-án adott a Euronews-nak egy interjút, ahol az Európa jövőjéről szóló konferencia sorozat összegzése hangzott el. Itt számos, nagyon-nagyon sok javaslat fogalmazódott meg, és őszinte leszek, nagyon nehéz erről indulatok nélkül beszélni, mert a Klimapolitika Intézet nagyon sok javaslatot küldött be itt a konferencia sorozat kapcsán, és azt látjuk, hogy ezeket a javaslatokat, és nem csak a miénket, hanem a többit is, ha áttekintjük, jellemzően figyelmen kívül hagyták, és Verhofstadt úr azokat emelte ki, amelyek a szupranacionális, központosított, föderálisabb Európát támogatják, a többit pedig figyelmen kívül hagyták. És például az egyik ilyen javaslat, amit ő kiemelt, és mondta, hogy az Európai Parlament ezt mindenképpen kezdeményezni fogja, hogy a tagállami vétó intézményét meg kell szüntetni, hiszen mennyivel gyorsabban és hatékonyabban lehetne döntést hozni, például az energetika kérdésében, hogyha nem kellene teljes egyetértés. De hát gondoljunk bele, hogy akkor ezek az embargós javaslatok már átmentek volna.
És hát nem nem egyenrangúak akkor a tagállamok, hiszen pont van, ez volt ez a lényeg, hogy a tag egy szavazat és vétójoggal jár.
Ez így van, illetve egy másik hajmeresztő javaslat, hogy a tagállami energiamixeket, tehát azt az összetételt, hogy hogyan és milyen technológiával termelik meg az egyes tagállamok a saját energiájukat, ezt elvennék ennek az összeállításának a jogát a tagállamoktól, és ezt európai szintre emelnék. Ez is elképesztő katasztrófát tudna okozni. Gondoljunk csak bele, hogy itt egészen a közelmúltig mondjuk az atomenergia megítélése mennyire vitás volt. Ugye a németek nagyon tolták, hogy ezt amennyire csak lehet ki kell vezetni, sőt a német külügyminiszternek volt egy olyan megszólása is, hogy amennyire csak lehet, ezt európai szinten ki kell vezetni. Na most, hogyha ezeket a jogokat elveszik a tagállamoktól, akkor teljesen kiszolgáltatottakká válnak, és akkor Európa lesz az a szereplő, aki be tud szerezni például LNG-t, és el tudja látni központilag a tagállamokat földgázzal. Most nyilvánvalóan minél kiszolgáltatottabbak a tagállamok, és jelen helyzetben azt látjuk, hogy például az embargós javaslatok ebbe az irányba mutatnak, annál racionálisabbnak tűnik például a központi beszerzés kérdése, meg az energiamixek központi meghatározása. Én azt látom, hogy ebbe az irányba próbálják eltolni a tagállamokat, ez viszont szerintem kivétel nélkül egyetlen tagállamnak sem érdeke.
Tehát tulajdonképpen a miniszterelnökök, illetve elnökök tanácsában ez megakadályozható.
Igen, egyelőre úgy néz ki, hogy a vétójog az megvan, az embargós javaslatot tudjuk vétózni egyelőre, de azt látni kell, hogy az Európai Parlament tudja kezdeményezni ezt az eljárást. Tehát nem feltétlenül kell ezt a tanács elé vinni, hanem ezt az Európai Parlament tudja kezdeményezni, hogy ezt a vétójogról induljon el egyfajta diskurzus itt az Európai Unióban, és ez legrosszabb esetben vezethet oda, hogy valóban el fogják venni ezt a vétójogot.
Ez nem kell hozzá alapszerződést módosítani?
Alapvetően de.
Azt viszont a nemzeti parlamenteknek ratifikálni kell.
Így van, így van.
Tehát akkor ez még megvan. Nyilván a törekvés egyre erősebb, meg a hangok egyre erősebbek. Meg nyilván vannak szankciók, mint például a sargentini jelentés, meg egy csomó minden más. Már ilyen politikai szankciókra gondolok.
Én azt gondolom, hogy ezt a folyamatot, ezt nagyjából úgy kell elképzelni, mint a békának a megfőzése. Tehát, hogy ez nem egyik pillanatra a másikra egy radikális döntése, hanem elindul ez a diskurzus. Most például van egy, úgy gondolják, egy erős felhatalmazás, hiszen most egy nagy hónapokig tartó konferencia sorozatot folytattak, és tudnak arra hivatkozni, hogy itt komoly nép akarat áll a döntés mögött, miközben...
De ez a kisebbségi része, ezek kisebbségi vélemények, nem?
Abszolút kisebbségi, tehát a több száz javaslatból ez egyetlen egy javaslat, és franciák, illetve hollandok fogalmazták meg, tehát nincsen mögötte többségi akarat, de ezt mondtam a legelején, hogy ezek ilyen kicsemegézett dolgok, amit alátámasztja az ő véleményeket, alátámasztja az ő szándékaikat, azokat kiemelték, és valójában nem képvisel népakaratot.
Köszönöm szépen, Litkei Mátét, a Klímapolitikai Intézet igazgatóját hallották.